Még egyszer 2 Korintus 4. és az egész részt olvasom. Pál nem önmagát prédikálja. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket. Nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvilágította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondja, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelenül a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Örökké való Isten, hozzád jövünk, és ahogy énekeltük is, elmondjuk így szavainkkal is, hogy szükségünk van rád. Jaj nekünk, amikor azt gondoljuk, hogy mi erősek, okosak vagyunk, és meg tudjuk oldani a mi életünknek a kérdéseit, az mindig tőled távolabb visz. Az a jó nekünk, amikor tisztában lehetünk azzal, hogy nyomorultak vagyunk, hogy elveszettek vagyunk, hogy erőtlenek vagyunk, mert akkor hozzá tudunk fordulni, és a te tudsz bennünk akkor dolgozni, és a mi erőtlenségünk által juthat érvényre a te erőd. Hálásak vagyunk neked azért, mert hozzád tartozunk. Nem tőlünk van ez, hanem te voltál, aki hozzánk hajoltál, lehajoltál hozzánk, megszólítottál bennünket, és lehetőséget adtál nekünk arra, hogy meghalljuk a hangodat, és válaszoljunk arra. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Ma is van szavad az ige hirdetésen keresztül. Kérlek, atyám, használd Montit, tedd őt alkalmas edényeddé arra, hogy az üzenetet, amit el akarsz hozzánk juttatni, azt hadd mondja el ő úgy, ahogy te azt akarod, és hadd halljuk meg mi azt úgy, ahogy te akarod. Nem értünk van ez, hanem azért, hogy a te országod épüljön. Kérlek, építs bennünket, és adj nekünk olyan szívet, hozzád hajló szívet, ami készítesz bennünket arra, hogy a megszentelődés útján járjunk, és hogy ne tartsuk magunkban ezt az örömhírt, és valóban örömhír legyen ez az életünkben, és élő víznek folyamaiként ömöljenek, áradjanak belőlünk. Add kérlek, hogy a szavaink, amik szólnak, amikkel tudunk a környezetünkben, családunkban, munkahelyünkön, iskolán szólni, azok valóban az élet igéi legyenek, és hadd vonzanak másokat hozzád, örökkévaló, egyedüli Isten. Hadd kérjelek téged az országunkért, a vezetőért, hozzád hajló, téged kereső szívükért. Kérlek, hogy áld meg ezt az országot, és áld meg minden helyet, ahol a te igédet szólják. Kérlek, atyám, hogy légy ott a serdülők, kisiskolások és a gyerekek között is. A te igéd áradjon ott köztük. Szólítsd meg őket, vonzd őket magadhoz. Amen.
Ma délőtt ugrunk egyet, majd jövő vasárnap fogunk visszamenni és foglalkozni a korintusi harmadik résszel, de voltak okok, hogy utattam, hogy ma szélszerűbb, ha legyen szó a korintus negyedik részéről. Ebben a fejezetben látjunk azt, hogy Paul már jutott egy bevezetésre ebben a levélben, felsorolt problémák és nehézségek, és akkor úgy kezdi ezt a fejezet egy nagyon bátorító mondattal. És ő azt mondja, hogy ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban álljunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csögedünk el. És ha tovább olvasunk azt, hogy Paul lényegében azt látja, hogy van két oka, hogy ő nem csüged él az ő szolgálatában. És az egyik oka az volt, hogy ő már többször, mondhatjuk, hogy folyamatosan tapasztalta azt, hogy milyen irgalmas Isten vele. És akkor ez nem volt semmi kérdés benne, hogy Isten teljes mértékben szereti őt, és fogja őt az ő kezébe. És amiatt ő azt mondja, hogy amiatt nem csögedjünk el. De a másik dolog, amit mond itt, az, hogy azért nem csöged el, mert Isten adott neki egy nagyon fontos feladatot. És valahogy én azt látom, hogy a Paulnak ő olyan feladatot kapott Istentől, hogy ő úgy érezte, hogy Isten hívta őt arra, hogy ő hirdessen az evangéliumot. Olyan embereknek, akik eddig nem jutottak hitre. Olyan emberekre, akik esetleg sohasem hallottak azt az evangéliumot. És a Paul látta, hogy ez egy olyan lehetőség, ami Isten adott neki. És ő élvezi azt, hogy ő így tud szolgálni az Úrnak. Hangsúlyozza azt, hogy nincs semmi titkos szándék benne. Hogy nincs semmi meleg vágy benne az ő szolgálatában. Ő azt mondja, hogy ő nem főleg azért van a szolgálatban, mert ő valami fog kapni. Az a gondolat, hogy esetleg anyagi vagy más jutalma lenni abban, hogy ő hűségesen végezi a szolgálatot. Ő nem azért csinálta. Ő azt látta, hogy az ő szándékai tisztak voltak ebben. És utána annak ellenére, hogy Isten mondta neki, hogy ne csögedjen el, mégis a következő pár versben látjuk, hogy lenne oka, hogy el csögedjen. És az egyik oka az volt, hogy annak ellenére, hogy ő hirdette az evangéliumot, voltak emberek, akik nem reagáltak. A harmadik és negyedik versben olvasunk, ha pedig nem elég világos a mi evangélium, csak azok számára nem világos, akik élvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek. És így nem látnak még Jézus dicsőséget szóló evangélium a világosságot, aki az Isten képmására. Ebben a két versben azt mondja, hogy az e világ Istene. Az e világ Istene nem a Biblia Istene, hanem az e világ Istene a sátán. És ez az ige azt mondja, hogy a sátán az, aki vakítja az embert. Aki akadályozza az ember, hogy ő látja és megérti az evangéliumot. A sátán hogyan csinál ezt? több módja van. Az egyik az, hogy van egy olyan élkulcs. Hogy az ember az valahogyan, az evigal Isten azt mondja az embernek, hogy legyél jó ember. Legyél egy jó ember. És azt kell mondanom, hogy ahogyan mi éljünk a világban, mi nagyon gyakran találkozunk nagyon rendes emberekkel. Olyan emberek, akik nem keresztények, de teljes mértékben segítőkészek. Teljes mértékben figyelnek a másik emberre, és ahol tudnak, próbálnak segíteni. És az ember azt gondolja, beleesik ebbe a csapdába, azt mondja, hogy ha én elég jó vagyok, akkor minden rendben lesz. Akkor nincs szükségem arra, hogy legyen egy megváltom, mert én egy jó ember vagyok. Én jól igyekezem. És a világ Istene becsap az ember ezzel a gondolkodással. Vagy a világ Istene becsap az ember azzal a gondolattal, hogy majd. Azt mondja, hogy most lehet élni az életet, majd valamikor kell foglalkozni ezek a dolgokkal, most kell elérni mindent, amit tudsz a világban. És olyan értékrend áll fel az ember életében, ami ellentétes azzal, amit látjuk az igében. És ezek a különböző dolgok a sátán vakítja az embert. Hogy ő nem látja azt, hogy van valódi szükség az életében, és nem látja azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megoldás. A sátán vakít. Az ötödik versben Pál folytatja, mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, a mi urat, önmagunk pedig mint szolgáitok Jézusért. Itt Paul azt mondja, hogy ő az ő vágya, az ő szolgálatban nem az, hogy ő legyen ismert. Nem az, hogy ő kapjon a dicsőséget. Az Egyesült Államokban sokkal jellemzőbb, mint itt, de nagyon sok gyülekezeti ház vagy templom előtt van egy nagy hirdető tábla. És azon a hirdető táblán van a gyülekezet neve, esetleg vannak időpontok, de nagyon sok helyen van a főlelkész neve. És az az érdekes, hogy sokszor a főlelkész neve nagyobban szerepel, mint bármi más. És lehetséges, hogy az az igehirdető egy nagyon jó igehirdető. De valahogyan valami hibát láttam ebben. Mert lényegében az a gyülekezet hirdeti, hogy nekünk van ez az ember, aki predikál itt. Amikor azt kell csinálni a gyülekezetben, hogy mi hirdessünk Jézus Krisztus. Nem szabad felcserélni egy ember azzal a pozícióval, ami Jézus Krisztus. És Paul világos volt ebben, hogy igenis kell Jézus Krisztus hirdetni. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra jöjjön fel. Ő gyűjtött világosságokat szívünkben, hogy felragyoljon előttünk Isten dicsőségeinek ismerete Krisztus arcán. Egy másfél hete, vagy két hete folyton szolgáltam ott a református gyülekezetben, és abban a sorozatban néztünk azok a külön mondásokat, amit Jézus mondott a János evangéliumban, amikor úgy kezdődött, hogy én vagyok. És az egyik ilyen én vagyok van az, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világosság. Én vagyok a világosság. Ma mondtam ezt a példát, akkor mondtam Fóton, a hétvégén szolgáltam egy konferencián, most is mondtam, remélem, hogy nem mondtam ezt az utolsó hónapban itt a gyülekezetben. Ha igen, elnézést kérek, de úgy érzem, hogy a példa jól mutat valamit. És az, hogy az égben van a nap és a hold. A hét közepén, ha valaki fölnézett az égre, akkor tele hold volt. És amikor volt az a tele hold, nagyon sok világosságot adott. De az az érdekes, hogy amikor a kis gyerek látja ezt, ő azt mondja, hogy igen, a nap a nagy fény, a hold az a kis fény. De valóban mi az iskolában tanultunk, és tudjunk azt, hogy a nap az a nagy fény, és a hold magában nincs semmi fény. A hold nem tud fényet mutatni saját magától. A hold csak egy tükör. És amikor a nap süt rá, akkor amikor mi fölnézünk az égre, és mi látjuk a holdot, az nem a hold fénye, hanem az a nap fénye. És valahogyan azt kell látnunk, hogy mi mindnyájan olyanok vagyunk, mint a hold. Magunkban nincs fény. Először hallottam ezt a példát az egyik nagyapámtól, és legalább 50 évvel ezelőtt, nem is emlékszem pontosan. De ő kifejezte nekem akkor, hogy Monty, a fény, ami van a mi életünkben, az a fény, amit mi visszatükrözünk. Egy pár hete beszélgettünk, hogy a keresztény hit nem egy vakugrás, hanem egy olyan lépés, amit az ember tud tenni, amikor ő látja, hogy milyen az Isten. És sajnálom, azt kell mondanom, hogy a mai egyház, itt nem beszélek egy felekezetről, vagy egy másik felekezetről, nem akarok rosszat mondani az egyik, vagy a másikról, de amblak, ha mi beszéljük az egész egyházról, nagyon gyenge voltunk. Nem teljesítettünk meg azt a feladatot, amit Isten adott nekünk. Mert Isten adta nekünk a feladatot, mint egyház, hogy mi visszatükrözünk az ő fénye a világban. Jézus erről beszélt a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy ti vagytok az élet fénye. Nem csak ő, hanem mi. De mi vagyunk fény ugyanabban az értelemben, mint a hold. Abban, hogy mi visszatükrözünk valamit. Jót visszatükrözünk? Azok az emberek, akik élnek mellettünk, körülöttünk, látnak, hogy milyen jó az Isten a mi életünkben? Mi nem tudunk várni azt, hogy az átlag hitetlen ember fog fölvenni a Bibliát, és kezdeni olni a Bibliát, és megismer Isten a Biblia olvasáson keresztül. Az átlag nem hívő ember fog látni Istent egy hívő ember életében. És ha a hitetlen ember nem lát Istent a mi életünkben, nagyon nagy a valószínűség, hogy ő nem fog fölvenni a Bibliát, és látni Istent abban. De ha mi a megfelelő alázattal mutatjuk az Isten szeretetet embereknek, akkor a hitetlen ember fog látni Istent. És fog mondani azt, hogy van valami itt. Ezek a hívők, ők más, mint mi. Mi van, ami van nekik? És akkor fog fölvenni a Bibliát. És akkor fog látni Istent. De kezdődik azzal, hogy mi visszatükrözünk azt a világosságot. Vizsgálni kell a mi életünket. Milyen tükör vagyok? Mit mutatom a nem hívő embernek? Mutatom egy keserű, szigorú, törvénykező közösséget? Vagy mutatom egy olyan közösséget, ahol mi azt mondjuk, hogy Jézus él? Ahol valóban mi nem csüggedjünk el. Mert Jézus Krisztus a megváltó. Mert Jézus Krisztus az Úr az én életemben, és ő egy olyan jó Úr, ő egy olyan jó király. Ő mindig a legjobbat akar az ő népének. A második pont a vázlaton. Ne csüggedjünk el, amikor van ellenállás. És itt a hetedik versben kezdi egy másik gondolatmenet erről. Először azt mondja, hogy ez a kincsünk pedig cserep edényekben van. Hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítja, és nem magunknak. Megint Paul látja a veszély, hogy ő kerüljön a központba. És ő azt mondja, hogy én és mi mind, mi olyan vagyunk, mint egy cserép edény. A cserép edény a legolcsóbb fajta edény volt, akkor is, szerintem most is. A legegyszerűbb fajta. A cserép edény nem túl erős. Nagyon törékeny. A cserep edény, azt mondom, hogy az egyik értelemben, ha azt tönkre megy, nem lehet javítani. Nem lehet úgy összeragasztani, hogy újból az a cserep edény tud csinálni azt, ami a feladata volt. És ez az igény azt mondja, hogy mi vagyunk cserép edények. Nem emlékszem pontosan, mikor egy 10 évvel ezelőtt tartottam egy sorozatot, és az volt a címe, hogy Superman ne jelentkez. És az volt a gondolat, hogy itt a gyülekezetünkben, amikor van szó egy szolgálatról, mi nem várjunk azt, hogy csak a Superman vagy a Superwoman jelentkezzen. Hanem mi azt látjuk, hogy mindenki, aki jelentkezik, egy cserepedény. És az elég, hogy az ember látja azt, hogy lehetséges, hogy ő gyenge. De ahogyan olvasunk a következő versekben, mi látjunk azt, hogy de Isten hatalmas. És amikor mi egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor erős az ellenállás, amikor az emberek harcolnak ellenünk, akkor nem kell Superman lenni, hanem kell kapaszkodni az Istenben egy ilyen helyzetben. 13. versben ugrok egy kicsit. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hittünk, és azért szóltunk. Megint Paul beszél egy kicsit az ő szolgálatáról. És ő azt mondja itt, hogy amit ő hallott, amit ő hitt, ő nem marad csendben róla. Hanem ez egy olyan fontos dolog neki, egy olyan meggyőződés neki, hogy ő nem tud csendben maradni. Amikor van ellenállás, nem kell elcsögetni, mert Isten velünk van. A harmadik pont a vázlaton, amikor a testünk, a külső ember megromlik. Olvasom megint a 16. verstől a fejezet végéig. Ezért tehát ne csögedjünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatóra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideivalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ahogyan egy ember öregszik, a teste tönkre megy. És vannak olyan helyzetek, amikor a fizikai testünk tönkre megy, és az ember abban a helyzetben kezd elcsögedni. Úgy érzi, hogy nem mehet tovább. Úgy látszik, hogy úgy érzi azt, hogy ez a nehézség nem készítettek föl erre. Valahogyan, amikor fiatalabb voltam, azt gondoltam, hogy sohasem lesz ilyen nekem. Az utolsó években, ahogyan kezd tönkremenni a testem, volt olyan dolgok, ami az ember csak azt mondja, hogy ez egy kicsit kellemetlen. Volt térdsérülés, volt valamit a talpammal, volt valami a gyomrommal, és ilyesmit, és akkor az ember azt mondja, hú, ez kellemetlen. De ez az igé azt mondja, hogy amikor van egy ilyen, nem kell elcsögedni. Mert valahogyan ebben az egészben kell megérteni azt, hogy ez egy pillanati könnyű szenvedés. Tegnap este 9 körül érkeztem haza, a konferenciából, ahol szolgáltam, és pénteken voltam orvosi vizsgálaton. És tegnap este 9-kor kaptam az eredményt. És az eredmény nem jó. Mindent mutat, hogy prostata rakom van, valószínűleg már van áttét a nyírócsomókban mellette. Most indulunk egy új úton. Mi nem tudunk. Hogy ez az út hova vezet. Mint laikus, én azt mondom, hogy nem jó. De majd a következő hetekben fog többet kiderülni. De amikor én itt állok, előtte tek ma délelőtt, és én felolvasom ezt az igét, azt kell mondanom, hogy az én betegségem ellenére ez az igé teljesen igaz. Ez az igé azt mondja, hogy a külső ember, a mi fizikai testünk, az tönkre tud menni. Mondhatom azt, hogy a mi fizikai testünk tönkre fog menni. De ugyanakkor mi olvasunk itt, de a belső ember. Az tud ebben a nehézségben megújulni napról napról. És én hiszem teljes szívemmel, hogy ez igaz. És akkor én itt tudok állni. És én azt tudok mondani, hogy én nem csögödöm el. Mert én ismerem az én Istenemet. És mindnyájunk, aki itt vagyunk, valamivel küzdködünk. Van olyan, aki küzdik valami fizikai betegséggel. Van valaki, aki küzdik valami nagyon nehéz körülménnyel. Van valaki, aki el van csögedve, mert azt látja, hogy ő igyekszik hűségesen szolgálni az Úrnak, és nem lát azt az eredményt, amit ő vár. De azt tudunk együtt mondani a Pála, hogy mi nem csögedünk el. És azért nem csögedünk el, mert mi hiszünk a látható, a láthatatlan valóságban. És mi tudjunk azt, hogy amikor nehéz, és én miért nem mondani, a mi életünkben a következő hónapok nem lesz könnyűak. De én azt mondom, hogy mindegy, hogy mi jön, bármi, ami jön, az a tény nem változik, amit mi olvasunk ebben az igében. Hogy Isten hűséges, és Isten velünk van. Én remélem, hogy mi úgy tudunk menni haza ma az Isten tisztelet után. Emelt fejjel. Azért, mert Isten szeret minket. Azért, mert Isten velünk van. És mi olvasunk azt, hogy ha Isten velünk van, nincs senki, aki ellenünk tud állni. Tegnap, amikor szolgáltam egy konferencián, volt egy kis időm délután gondolkozni, és emlékeztem egy idézetre, amit évekkel ezelőtt hallottam. Nem emlékeztem pontosan, hogy kitől hallottam ezt, és ki mondta ezt, és akkor fölmentem az internetre, és a Richard Baxter, egy igéhirdető Angliában a 17. században mondta ezt, és ő azt mondja, hogy én úgy hirdettem az igét, mindig azzal a tudattal, hogy lehetséges, újból nem lesz lehetőségem hirdetni az igét. Én úgy hirdettem az igét, mert egy ember, aki haldoklik, egy hallgatóságnak, aki haldoklik. Lehetséges, ez nem túl bíztató idézet, De valahogyan már a tegnapi szolgálatomban, amikor szolgáltam, egy kicsit jobban megértettem ezt. És megértettem azt, hogy igenis, nem tudom, hogy hányszor fogok szolgálni. Lehetséges még 20 évig fogok szolgálni, azt nem tudom. De valahogyan jobban megértem azt, hogy most már, amikor én fullépek egy szószékre, úgy kell fullépnem, hogy én haldoklom. De nem csak én, hanem minden hallgató. És valahogyan ezt kell hatni, hogy én hogyan adom tovább az üzenetet. Esetleg azt mondom, hogy sokkal sürgősebb, sokkal fontosabb az az üzenet, amit elhangzik. És az az imádságom mindenkinek, aki itt van ma. Hogy vegye komolyan azt, amit halljunk itt. Amit olvasunk itt, amikor Paul azt mondja, hogy ő nem saját maga hirdeti, hanem ő Jézus Krisztus hirdeti. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ő az, aki ad békességet nekünk. Ő az, aki tartalmat ad a mi életünknek. Imádkozunk. Édes Atyám, köszönjünk, hogy a mi életünk a te kezedben van. Köszönjük, hogy te mindent tudsz. Te olyan részletesen ismersz minket, hogy te számon tartsz minden hajszál a mi fejünkön. De köszönöm nem csak azt, hogy te annyira ismersz minket, hanem köszönöm, hogy nincs oka elcsögedni, mert te egy irgalmas, kegyelmes, szerető Isten vagy. És köszönöm, hogy mi tudhatunk azt, hogy ha mi bízunk benned, ha mi teszünk a mi életünket a te kezedbe, teljes biztonságban vagyunk. És nem kell félni semmitől, és nem kell elcsögedni. Mert te vagy az Úr. Köszönjük, hogy te vagy a mi atyánk. Amen.